Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. Egy csomó minden egyéb érdekességgel is készülök nektek, hogyha a Patreonon kitűzött célokat el tudom érni, ezekről bővebben ott fogtok tudni látni és hallani dolgokat. Ezentúl minden adás show notes-ában bent lesz a link, és a Facebookon is megtaláljátok, de egyébként nem bonyolult, www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. A mostani adásban három témát, három cikket hoztam nektek. Ezek az egészségügy, az AI hardveres és számítási kapacitása, valamint a különböző kormányzatok által egyre inkább favorizált harci önálló döntéshozásra képes katonai AI-okról szól. Vágjunk is bele! A legfontosabb, vagy egészségügyi szempontból legfontosabb hír a mai adásban, hogy az FDA, ami egyébként az Egyesült Államoknak az egyik ilyen szerve, a Food and Drug Administration, ami hát nincsen neki pontos magyar megfelelője, de mondjuk esetleg az ANTS-hez, vagy leginkább ahhoz tudnám hasonlítani. Szóval ez az a szervezet az USA-ban, ami döntést hoz arról, hogy különböző gyógyszerek, vagy különböző drogok piacra kerülhetnek-e, milyen hatása van az emberekre. Ők felügyelik a különböző újfajta klinikai, vagy egyéb orvosi vizsgálatokat és kutatásokat, egyáltalán mindent, ami az emberi élelmezés és gyógyszerezés, tehát ilyen módon az egészségügynek a része, nem úgy, mint kórházak és orvosok, hanem mint élelmezés és hatóanyagok és gyógyszerek. Szóval a lényeg az az, hogy az FDA a nemrégiben engedélyt adott egy AI alapú szoftvernek, illetve hát az gyártó cégnek, a neve konkrétan az, hogy OsteoDetect, mégpedig arra, hogy 2D-s röntgenfelvételekből, vagy egyszerűbben mindenki által ismert sima röntgenfelvételekből képes a szoftver eldönteni, hogy az illetőnek, akiről készült a felvétel, van vagy nincs csuklótörése. Ez azért olyan nagy dolog, mert bár eddig is beszámolhattunk, sőt lehet, hogy talán a műsor során be is számoltam ilyenekről, ezt most már nem emlékszem pontosan, de eddig is hallhattunk olyanokról, hogy képelemzést végző machine learning algoritmusok, röntgenen, vagy még akár bonyolultabb dolgokon is, ilyen CAT-scanen, meg mindenféle MRI képeken, adott esetben orvosokat meghazudtoló képességre tettek szert. Ami igazán különlegessé teszi ezt a hírt, hogy az FDA engedélyezte a működését. Ez azért különleges, mert két okból igazából. Az egyik, hogy egy hivatalos állami szerv engedélyezett egy ilyen működést, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is kimondták, hogy egy mesterséges intelligencia, jó persze itt machine learningről beszélünk, megint nem a Skynetre kell gondolni, de egy mesterséges intelligencia képes megfelelően dönteni ebben a konkrét eltörötte vagy nem törötte a csuklót kérdésben. Magyarán szólva a képességei megfelelnek, vagy meghaladják nem egy kiválasztott orvosét, hanem úgy általában az orvostársadalomét, tehát megfelel arra, hogy ha úgy tetszik, orvosként ebben az egy kis szűk területben ugyan, de orvosként hát dolgozzon, működjön, nem tudom, hogy kell ezt mondani, én konzekvensen úgy beszélek a mesterséges intelligenciákról, mintha természetes személyek lennének, de ez valószínűleg csak nekem könnyíti meg a kommunikációt. Nyilván nem természetes személyek, de most hadd ragozzam őket így, mintha valami fura emberek lennének. Szóval a lényeg az, hogy a cégnek természetesen, nem a fura embereknek, de ezt lehetővé tette, hogy az eljárásukat, mint egy biztos diagnosztikai eszközt bevezessék az USA-ban. A másik nagyon fontos következménye ennek, ami magyar szemmel kísért talán nem egyértelmű, de az Egyesült Államokban ugye az egészségügy, ezt azért biztos tudjátok, az nem ingyenes, hanem nem társadalombiztosítás, nálunk sem ingyenes, csak nem úgy fizetünk érte, de hogy nem társadalombiztosítás van, hanem magánszektor, tehát magánbiztosítók biztosítják a betegeket, már akinek van biztosítása, meg az egészségeseket is, és ott így működik az egészségügy. Emiatt egy hatalmas üzlet is a világ minden olyan pontján, Amerikában meg aztán különösképpen, ahol nem ingyenes vagy hát központi állami finanszírozású az egészségügy. És ez amiatt fontos, mert mivel ilyenkor hatalmas pénzek mozognak, tényleg az Egyesült Államok egészségügyébe eszméletlen mennyiségű pénz van, ezért aztán egy ilyen algoritmus nagyon komoly pénzösszegekről is dönt azáltal, hogy röntgenképeket elemez, és mikor az FDA valamilyen eljárást engedélyez, akkor nem csak azt engedélyezi, hogy emberre nem ártalmas, vagy azt, hogy esetleg lehet vele dolgozni, hanem egyben azt is engedélyezi, hogy hatalmas mennyiségű pénzügyi döntést is rábízzanak ezáltal. Szóval egyszerre találkozik itt a pénzügyi oldal, és hát nyilván a szintén nagyon fontos emberi egészségügy oldal. És amikor ezek összetalálkoznak, szóval sejthetitek, hogy FDA engedélyt szerezni nem olyan nagyon könnyű. Ez persze helyes így, és ez miatt, emiatt egy igazán nagy szó az, hogy most egy mesterséges intelligenciával működő eljárásnak, vagy AI-nak, ha úgy tetszik, sikerült ez a bravúr, mondjuk így. A lényeg egyébként az, amit elmondtam, tehát részletekben nem is akarok ilyen szempontból belemenni, hogy hát képes röntgen képekről, mindannyian akkor láttatok már, ha szerencsésebbek vagytok, akkor nem a sajátotokat, de mindenképpen röntgen képet, ugye ilyen csontváz ott van benn. A lényeg az nem ez, hanem hogy tényleg a képről el tudja dönteni. Ezt egyébként úgy döntötték el, hogy az FDA úgy tesztelte ezt a megoldást, hogy több mint 1000 röntgenképet adott ennek az AI-nak, és megnézte az eredményét a felismerésnek, és mivel ez meghaladta stabilan és hibamentesen azt, amit egy átlagos orvos hoz, ezért megengedte a működését. Természetesen az emberi orvosok sem hibátlanok, tehát nem azt várták a megoldástól, hogy hibátlan eredményt hozzon. A cikk természetesen, amiben most idézek, megkattintható lesz a show notes-ban. Sajnos konkrét számokat nem írnak, egyébként magát a cikket Jessica Miley írta, és az Interesting Engineering nevű online szájton jelent meg. A címe pedig az, hogy FDA approves AI tool that can detect wrist fractures, ami hát nagyjából, igen, erről szól a dolog, ezzel nyilván senkit nem leptem meg. Ha gondoljátok, azért kattintsatok bele, itt van egy-két idézet orvosoktól, meg egy-két megfontolás, úgyhogy még minden infót azért nem mondtam el, de a lényeg az, hogy ez egy hatalmas előrelépés. Már csak azért is, mert ha belegondoltok, hogy akár egy magyar sürgősségi osztályon, én ugye nem tudom a konkrét számokat, de aki járt már ott, én azért párszor jártam, pedig szerencsésnek mondom magam, hál' Isten, semmi komolyabban, de aki járt már ilyen sürgősségi osztályon, az tudja, hogy azért a váróban, amikor szétnéz, akkor a sok beteg között mindig van egy, aki valami fajta törésre vár. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dobás, ha csak ezt ki tudjuk egyszerűsíteni, ennyivel kevesebb teher hárul a humán ember orvosokra, és ez már ilyen futószalagosítani lehet, akár csak ilyen egyszerűbb dolgokat, mint mondjuk egy csuklótörés, ami mondjuk nyilván nem az orvostudomány bonyolultságának csúcsát képezi, de ettől még megy vele az idő, és figyelni kell az emberekre, holott simán lehetne, hogy megröntgenezzük az illetőt, már tudjuk is az eredményt, és mehet tovább a folyamat, és nem kell visszamenni az orvoshoz, megmutatni, megvizsgálni a képeket, stb. 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 Szóval értitek a lényeget. Át is lapozok rögtön a következő cikkemre, amelynek címe az, hogy The Race to Govern Lethal Autonomous Weapons as They're Developed. Benjamin Powers írta a cikket, a Mediumon jelent meg, természetesen szokás szerint megkattinthatjátok. A cikk egy kicsit mesésen van megírva, olyan klasszikus amerikai cikk, ilyen sztorival indít, hogy a nem tudom kicsoda által, nem tudom hol és épp a távolban nézett, de a lényeg az, hogy arról szól, hogy egyre több olyan megoldás van már, ami emberi élet kioltására alkalmas katonai robot. Nem ilyen hatalmas dolgokat kell elképzelnetek, hanem ilyen egészen kisméretű berendezéseket, ilyen kicsi kis robotjárműveket, amik kisebbek, mint egy kis személyautó, leginkább egy ilyen kvadra, vagy még annál is kisebb berendezésre hasonlítanak, van belőlük kerekes, meg lánctalpas, nem ez a lényeg, ezek ilyen kis járó valamik, hanem az a lényeg, hogy valami általában egy gépuska vagy egy gépágyú van a tetejükre rakva, legalábbis amiket itt a cikkben írtak meg, amiket láttam, azok ilyenek, de hát nyilván el tudjuk képzelni, hogy amit gépuskával fel lehet szerelni, azt mással is fel lehet szerelni, vagy valami hasonlóval. Nem is az a lényeg, hanem hogy több ország is, természetesen ezek élén Kína és az Egyesült Államok áll, mint majdnem mindenben az AI-nak, és hát mint majdnem mindennek a katonai fejlesztéseket illetően is, szóval ez kb. Elég logikus, hogy a kettő találkozásában is ők vannak élen. Szóval, hogy ennek is az élén ők járnak, vagyis ez a két nemzet áll elsősorban, és a cikk nem is ezzel foglalkozik igazából. Nem is annyira a harcászati oldalát mutatja be, bár egyébként itt egy orosz nyelvű ciril betűs videó is be van linkelve, hát miért pont az oroszok ne csinálnának ilyet, ugye? Érdemes megnézzetek, megkandítanatok, itt videó is van ezekről a mini harckocsik, nem tudom minek hívjam ezt, amiken különböző eszközök és fegyverek vannak. De tényleg nem ez a lényeg, nem is ebbe akarok belemenni, és a cikk sem erről szól elsősorban, hanem hogy itt van ez a jelenség, hogy döntéshozásra képes mesterséges intelligenciáink vannak, illetve ilyeneket fejlesztünk, és jelenleg sem nemzetközi szinten, sem nemzeti szinten nincsen szabályozva ennek a kérdése. Tehát gyakorlatilag ma Magyarországon, vagy az Európai Unióban, vagy akár az Egyesült Államokban tulajdonképpen nincs szabályozva az a kérdés, hogyha én most kifejlesztenék egy autonóm döntéshozó robotot, és az elkövetne valami gyilkosságot, mert önállóan ilyen döntést hoz, akkor valószínűleg csupán gondatlanságból elkövetett emberölés, vagy valami ilyesmivel vádolhatnának, mert egyszerűen nincs olyan jogszabály, hogy mi az, hogy nekem van egy önálló döntéshozásra alkalmas robotom. De egyébként ezt is csak én találtam ki, hogy ezzel vádolhatnának, ez az én véleményem. Fogalmam sincs, hogy egyébként vádolhatna bárki bármivel. De nem is talán ez a magánhasználata az érdekes ebben, mert nyilván egy állampolgárt azt el fognak tudni ítélni, hogyha valakit lelő, vagy az ő eszközzel lelő valakit, hanem inkább, hogy nemzetközi értelemben a kormányokat, vagy a világ hadseregeit most semmi sem szabályozza. És hát gondoljatok bele a kémiai fegyvereket, a vegyi fegyvereket, a nukleáris fegyvereket, vagy a biológiai fegyvereket nagyon komolyan szabályozzuk, ugye Genfi egyezmást nem mondjak, én is csak ezt az egyet ismerem, mert nem vagyok egy ilyen katonapolitikai vagy diplomáciailag túlművelt srác, de azért a Genfi egyezményről nagyjából mindenki hallott, meg a SALT egyezményekről. Szóval, hogy ezeket a nagyon komoly tömegpusztításra vagy tömeges károkozásra alkalmas eszközöket, ezeket azért szabályozzák az államok. Persze tudom, vannak olyan államok, akik tesznek rá ezekre a szabályokra, meg valószínűleg még a legnemesebb államoknak is van egy-egy valamilyen titkos kis projektje, vagy akár több. De azért úgy nagy tömegében ezek szabályozva vannak, nem rohangál minden állam különböző kémiai és egyéb ilyen vegyi és biológiai fegyverekkel. Ugyanakkor itt van ez a téma, az AI, és itt most tudom, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy nem a Skynetre kell gondolni, de itt most a Skynetre kell gondolni, na jó, nem, de mondjuk a Terminátorra, szóval olyan önálló minitankokra, jelen esetben, ha jól látom, de persze, ha ez minitank, akkor ez lehet mini repülő, vagy drón, vagy mini hajó, most ez teljesen mindegy, hogy mi az eszköz, fizikai eszköz, a hordozó eszköz, de hogy olyan robotok, amik önállóan képesek döntést hozni. Ez addig a pontig szerintem nem is kérdés, hogy fel fogja használni a hadsereg, amíg ezek felderítő és egyéb hasonló feladatokat látnak el, de azon a ponton, amikor joguk van úgy dönteni, hogy elveszik egy ember életét, vagy több ember életét, tehát mondjuk, hogy kilőnek egy ellenséges vagy ellenségesnek vélt embert, egy autót, tök mindegy, objektumot, azért ott már felvett kérdést, mert azt tudjuk, hogy háborúban az egyik embernek joga van megölni a másikat, bár az is kérdés, hogy mikor van háború, meg terrorizmus, meg egyéb ilyen kérdéseket is most idehozhatnánk, szóval még ez se teljesen tiszta, hogy egész pontosan őszinte legyek. De ahhoz, hogy robotok kinek az utasítására és kitölhetnek meg, az nagy kérdés. És ugye itt az utasítást úgy kell érteni, hogy hát nincsenek utasítások, már mint hogy ez AI, tehát effektíve konkrétan annak az embernek, vagy robot, vagy másik járműnek, vagy tanknak a kilövésére, konkrétan a másik oldalon nem utasítja senki. Tehát ez nem olyan, mint amikor a drónokat távirányítással irányítják, és egy ember húzza meg a ravaszt, csak éppen 3000 kilométerre ül egy konténerben, egy számítógép előtt, és nem fenn a vadászgépben ül, de ettől még ugyanúgy ember dönt. Ugye itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy itt a robot húzza meg a ravaszt. Nyilván emberek rakták a robotot oda, meg ők készítették el, meg nyilván valamilyen kormány vagy irányító szerv érdekeit szolgálja, de azért ez abszolút nem ilyen egyszerű, és jelenleg semmilyen jogi, vagy egyáltalán semmilyen kerete nincs annak, hogy ezek a fejlesztések hogy mennek, és tulajdonképpen mire irányulnak. Oroszország már be is jelentette, hogy van egy autonóm gépágyú platformja, tehát egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen őrdroid, amit nukleáris rakétasilók közelében kvázi mind ilyen autonóm őrkutyas jelleggel használnak. Persze hát ez egy orosz bejelentés, és mindannyian tudjuk, hogy amit az oroszok bejelentenek, abból gyököt kell vonni kétszer, de azt mindenképp mutatja, hogy jelenleg ennek a dolognak csak az szab határt, hogy mi a gazdasági teljesítő képessége egy adott országnak, és hogy mi az adott ország nemzetének, nem tudom, morális inger küszöbe. Ugye tudjuk, hogy Oroszországnak meg Kínának nem olyan magas, hogy ott valószínűleg bármit meg lehet csinálni. A nyugati államoknál ez már ennyire nem egyszerű, mert van média, meg van nyilvánosság, mert néha szoktak vitatkozni az emberek dolgokról. De hogy ez mindenképpen egy érdekes kérdés, én kíváncsi vagyok a véleményetekre egyébként, kommenteljetek be, ha van kedvetek, hogy szerintetek ez hogy van, hogy kéne ezt egyáltalán szabályozni, ha igen, hogy működjönnek ezek a dolgok. Ja, nagyon úgy néz ki, hogy ez is egy kicsit olyan lesz, vagy pont, bocsánat, ezt visszavonom, nagyon úgy néz ki, hogy ez nagyon nem olyan lesz, mint az atomfegyver, hogy van néhány nemzetnek, nem olyan soknak a világon, de hogy ők úgysem vetik be, mert igazából az ugye kölcsönös elpusztítást fog okozni, szóval valami nagyon-nagyon durva dolognak kell ahhoz történnie, hogy atomfegyvereket bevessünk. Ez épp az ellenkezője lesz szerintem, vagy én most így érzem, mert hogy úgy lehet majd bevetni egy hadsereget, egy másik állam vagy egy másik hadsereg ellen, hogy nem kell azzal számolni, hogy bármi bajod lesz. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nekem konkrétan, vagy az állampolgároknak, hanem a katonáknak se. Tehát nem fognak katonákat a harcmezőre küldeni, hanem olyan lesz, mint egy számítógépes játék, oda küldik a droidjaikat, és akkor az lerendezi a kérdést. Tehát egy nemzet képes lesz úgy egy másik nemzet katonáit hát megölni, legyőzni, hogy ő maga nem kockáztat egyetlen emberi életet se. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy azért a nemzetek közötti háborúnak az egyik nagy visszatartó ereje az az, hogy hát senki nem szeretne meghalni. És hát, hogyha közel azonos képességű felek vannak, vagy ha nem is közel azonos képességűek, de mindegyik tud a másiknak azért elég komoly kárt okozni emberéletben, akkor azért kétszer is meggondolják, hogy mit csináljanak. Na de ugye ebben az esetben maximum gépeket tudna tönkretenni az a szerencsétlen fél ebben a harcban, aki mondjuk nem robotokat vet be, vagy hát akiket a robotok megtámadnak, még akkor is, ha neki is robotjai vannak. És innétől ez egy eléggé necessitu szerintem, mert hogy tényleg olyan lesz egy kicsit, mint a számítógépes játék, szóval, hogy így ilyen tiszta kézzel lehet ebben a dologban részt venni, és mindannyian tudjuk, hogy lehet hentelni a számítógépes játékban, és egy picit sem rosszul érezni magad tőle, amikor azért az ellenfélnek a szemébe kell nézni, és úgy kell döntened, hogy beletolod-e a kést, akkor az egy kicsit más szitu. Ott azért az ember érzi, hogy a másik is egy emberi lény. És azért ez nem olyan egyszerű, és értem, hogy ezt megtesszük egymással emberek, meg vannak háborúk, de azért az megint tudom, hogy egy ember a másikkal még akármilyen a kiképzése is azért empatizál, azért érzi azt, hogy ott megölt valakit, az nem úgy megy, mint kettőt klikkelni. Viszont a robotnak nem lesznek ilyen érzetei, tehát hogyha egy gyereket fog az utcán veszélynek azonosítani, akkor dur. Tehát nem fog gondolkodni azon, hogy az csak egy gyerek, lehet, hogy nem úgy van meg akármicsoda, tehát hogy ezzel nem fog tökölni egy robot. És ebben az esetben ez hát szerintem elég sok kérdést felvet. Nem tudom, nektek mi erről a véleményetek. A harmadik témám, ahogy ígértem nektek, a cikk címe, hogy AI and Compute, és 2018 májusában jelent meg egyébként, hogy annyira nem friss, de azért még nem olyan nagyon régi, az OpenAI-nak a blogjám. Úgyhogy ez egy blogpost, természetesen meg tudjátok kattintani. És arról szól, hogy 2012 óta több minden hajtja a mesterséges intelligencia kutatást, és ugye egyre fejlettebb és fejlettebb modelleket csinálnak, vagy hát csinálunk végül is, akik ebben dolgozunk. Bár én ritkán döntök világcsúcsot, azt hiszem még nem is fordult elő. Na de a lényeg az az, hogy ugye az egyik az az, hogy egyre jobbak az algoritmusok, meg sok szempont van, de az egyik tagadhatatlan szempont, és erről szól ez a cikk, az a mesterséges intelligenciára fordítható, illetve fordított számítási kapacitás. És ez azért érdekes, mert brutálisan nő, ugrásszerűen. Ugye, akik azt gondolom, hogy hallgatják a posztot, a podcastet, azok azért ismerik valószínűleg Moore törvényét, de ha nem, akkor elmondom, hogy ez egy fickó volt, még a PC időszak beindulásának hajnalán, aki azt jósolta, hogy a számítási képesség az nagyjából másfél évente, 18 havonta megduplázódik az emberiség további történetében, vagy a közeljövőben, és hát ez egy elképesztő fejlődés fog beindítani, és egyébként hellyel, közzel, kisebb kiigazításokkal ugyan, de nagyjából megállta ez a jóslat a helyét. Viszont, ami érdekes ebben a sztoriban, hogy az AI kapcsán nem ez történik, ha azt vizsgáljuk, hogy az ilyen nagyobb világsikert arató AI modellekhez milyen kapacitást társítottak az elmúlt, hát kb. 10 évben, kicsit több mint 10 évben, akkor azt látjuk, hogy nem 18 havonta duplázódott meg ez a teljesítmény, hanem gyakrabban, átlagosan 3 havonta, ami nagyon durva, ha belegondoltok. Alapvetően 4 nagy korszakot állapít meg a cikk. Az első korszak a 2012 előtti korszak, amikor alapvetően processzorokon futott a számítás, és rendkívül ritka volt, hogy bárki is GPU-t használjon. Aztán jött a 2012 és 14 közötti korszak, ahol elkezdtek GPU-t használni, de az, hogy több GPU-t használjon egy modell, az annyira ritka volt, hogy hát nem is nagyon tudunk ilyenről, hogy lett volna. Igazából azt lehet mondani, hogy 1 és 8 között volt abszolút a maximum GPU, ami tényleg ilyen Google meg ilyen helyeken volt. Jó, tudom, hogy az már több, de hogy még mindig nem egy tömeges felhasználás, és ez így nagyjából 1-2 teraflopsra rakta azt a számítási kapacitást, amiről beszélünk. 2014 és 16 között a harmadik korszakban, mondjuk így, léptünk be az igazán komoly GPU kapacitásokba, ahol 10 és 100 közötti GPU működött már a modellek alatt, ráadásul ezek is darabjukban is megerősödtek, és 5-10 teraflop körüli teljesítményt hoztak, ami azt jelenti, hogy egy nap szemben a második korszak 0,001, tehát 1 tízezredék, illetve 1% petaflop per nap teljesítményéből átléptünk a 0,1 és 10 petaflop per nap teljesítménybe. Ez azt jelenti, hogy a további párhuzamosítással már nem is nagyon tudjuk az algoritmusainkat, legalábbis jelenleg érdemben tovább gyorsítani, mivel ennyire már nem párhuzamosíthatók tovább, és ugye a GPU ezt a számítási teljesítményt azt úgy ért el, hogy ez masszív párhuzamosítást jelent. És a következő utolsó korszak a 2016-2017, amikor is maguk az algoritmusok is inomultak ehhez az új helyzethez, hogy a párhuzamosítás az a jövő, amire gyúrni kell, és nagyobb batch size-okkal neki tudtak menni ennek a feladatnak, illetve bejöttek olyan specializált halvereszközök, mint a Google TPU-ja. Sok más specializált halvereszköz jelenleg nincs is, elsősorban a TPU-kra gondolunk, de már többen is bejelentették ugye a nagy gyártók közül, hogy valami hasonlóval próbálnak előrukkolni. Most az Intelt is ide sorolom, bár az ugye nem kimondott a nasic, de a lényeg az, hogy valami hasonlóval próbálnak technikailag előrukkolni, ami azt jelenti, hogy egyelőre nem tűnik úgy, hogy megtörik ez a trend. Valahol persze meg fog valószínűleg törni, legalábbis nem tudom elképzelni, hogy ezt a fantasztikus sebességet fel lehet tartani, de lehet, hogy csak én vagyok totál korlátolt. Igazából egy új mutatószám az, amit behoz ez a cikk, és szerintem érdemes egyébként megfontolni. Azt írja, vagy azt állítja a cikkíró, hogy nem is azt kell nézni egyébként elsősorban, hogy maguk a hardware eszközök hány számítást tudnak, tehát tényleg ezt a teraflops dolgot, hogy hány számítást tudnak végigvinni, mert tényleg elérjük azt a határt, hogy már nem tudjuk elég jól párhuzamosítani az algoritmusokat, tehát lehet, hogy már nem az a kérdés, lehetne még sok hardware tenni alá, de hogy a plusz hozadék, amit ezt csinálna, az egészen marginális, hanem inkább az a jó mutató, hogy mekkora a számítási kapacitást tudunk egy modellre rászánni. Mert hogy összességében rengeteget több modellre párhuzamosan, az rendben van, de hogy egy konkrét modellt mennyire tudunk megokosítani. És úgy néz ki, hogy ez a trendvonal, amit ez alapján, a gondolkodás alapján így húztak a cikkírói, vagy írója, ez most egy kicsit bajba vagyok, mert nem tudom, hogy kik írták, ez ilyen undiscredited módon jött le ez a cikk, úgyhogy ez bocs, nem tudom. Értve, itt a végén van néhány név fel, nem tudom melyik, mondjuk, hogy mind írták, tehát Katja Grace, Jeffrey Irvine, Jack Clark, Thomas Anthony és Michael Page, de hogy ezek közül kik és milyen sorrendben, azt nem tudom. No, de a lényeg az, hogy azt látják, hogyha ezt vizsgáljuk, ezt a mutatószámot, akkor egy viszonylag lineárisnak tűnő vonalat kapunk, tehát egy meredeken fölfele tartó vonalat kapunk, és azt a számot kapjuk meg, hogy évente körülbelül 10-szereződik az egy modellre szánt, vagy szánható számítási kapacitás napi értéke. Ami brutális, ha belegondoltok. Szóval ez egészen elképesztő teljesítménynövekedés, és hát nem is kérdés számomra sem, hogy az egyik nyitja az ez, az egyre jobb AI megoldásoknak, hogy hát van kraft alatta ezt a saját működésemben, meg a saját napi munkámban is látom, hogy olyan dolgokat meg tudok csinálni, illetve meg tudunk a kollégákkal csinálni, amiket korábban nem. Egész egyszerűen azért, mert mi is hozzáférünk olyan technológiákhoz, olyan hardverekhez, amik 5-10 éve elképzelhetetlenek lettek volna így számítási teljesítmény kapcsán. Ennek természetesen én rettenetesen örülök. Nem tudom, hogy nyilván ennek vannak például környezeti hatásai is, nem tudnám megmondani, hogy mennyi villanyáramot zabál most a világon a különböző AI-ok trénelése, de azt gondolom, hogy kimutatható lenne, vagy kimutatható ennek a hatása. Ez jó, nem jó, azt nem tudom. Nyilván, mint ezzel foglalkozó ember, én ennek nagyon örülök. Egyre több nyers erő áll a rendelkezésünkre, amit megpróbálunk minél okosabban ugye kihasználni. De mikor ezt a cikket elolvastam, annak ellenére, hogy nem vagyok ebbe a világba, és én is érzem ezt a növekedést, ez nagyon mellbevágott. Tehát azt gondoltam, hogy nagy a növekedés, csak azt nem, hogy ennyire. Érdemes megkattintanotok, mert a cikkben van ábra is, fel vannak szépen pakolgatva rá a ilyen különböző híresebb áttörések, ugye az AlphaGo Zero-ig viszik el, nagyjából az AlexNet-től, tehát tényleg 2012-től 2018 elejéig dolgozza fel ezeket a nagyobb áttöréseket és az arra fordított kapacitást a cikk. Érdemes megkattintanotok, tele van számokkal, tehát hogyha így akarjátok ezt be jobban melemenülni, akkor nézzétek meg, tudom ajánlani. Ennyi volt már az adatépítés, remélem ez az adás is tetszett nektek. Segítsetek nekem abban, hogy ahogy kitűztem az idei célra egy ilyen kisebb élő közösséget létrehozni az adás körül, ebben úgy tudtok segíteni, kétféle módon tudtok egyébként segíteni. Legjobban úgy, hogy kommenteltek és megosztjátok a véleményeteket. A másik módja ennek pedig az, hogy magának az adásnak a Facebook posztját megosztjátok, vagy elmondjátok ismerőseiteknek, hogy van ilyen adás. Ha úgy gondoljátok, hogy érdekelni őket, meg érdemes meghallgatni, akkor kicsit terjesszétek, mert kialakult most már egy 100 fölötti közönség, akik így hallgatjátok az adást. Viszont most nem nagyon bővülünk tovább, úgyhogy ebbe segítsetek nekem. Nem azért, mert világdominanciára török, hanem azért, mert szerintem Magyarországon még több ember van ennél, aki szívesen hallana adatos dolgokról. Szóval, ha ebbe tudtok segíteni, akkor azt köszönöm szépen. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!